Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 105. Zsoltárunk első versét. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Foglaljunk helyet, testvérek, és keresztelőre készülve a 431. énekünket énekeljük. A 431. dicséretünket, ami így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ezen a vasárnapon is feltámadásodra emlékezünk, és téged dicsér, téged magasztal a mi szívünk. Köszönjük néked, hogy meghaltál ugyan vétkeinkért a Golgota keresztván, de harmadnapon föltámadtál a halálból és élsz. Köszönjük, hogy áldozatodat elfogadta az Atya, és feltámasztott téged a halálból. És köszönjük, hogy te önön isteni erődnél fogva is legyőzted a halál hatalmát, és feltámadtál és élsz. Kérünk téged, hogy hadd tölts el a szívünket az irántad való szeretet és bizalom. És ha ez már eltöltötte, akkor hadd erősödjön ez meg bennünk egyre inkább, egyre jobban. Kérünk téged arra, hogy ezen a mai Isten tiszteletünkön is te szólíts meg bennünket az igén keresztül, a Biblia szavain keresztül. És kérünk téged arra, hogy te áld meg ezt a kisgyermeket is, akit most megkeresztelünk. Kérünk, hogy áld meg őt, testvérkéit, áld meg szüleit, nagyszüleit, mindenkit, aki ismeri és szereti őt. Kérünk téged arra, hogy fogadd őt magadhoz, és terjeszt ki rá a te nagy kegyelmességedet. Köszönjük, Atyánk, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban is. Köszönjük, hogy gondviselő szereteteddel hordoztad életünket. Testileg is, lelkileg is elláttál minket ezekben a nehéz időkben. Kérünk, áld meg most Isten tiszteletünket nagy neved dicsőségéért. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, titeket pedig kérlek, hogy jöjjetek ide az urasztala mellé. A hallgassátok meg, testvérek, hogy hogyan parancsolta meg Jézus Krisztus a keresztség kiszolgáltatását. Máté evangéliumának 28. részében adta ezt a parancsot. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvéreink, szeretettel köszöntünk benneteket gyülekezetünkben, abból az alkalomból, hogy elhoztátok harmadik kisgyermeketeket, hogy megkereszteltessétek. Ez a kisgyermek Isten ajándéka a számotokra. Tőle kaptátok érdem nélkül, mert ahogy a Biblia mondja, a gyermek Istennek az áldása, vagyis ajándéka, akinek az érkezésével bizonyára nagy örömet szerzett nektek. Most ezt az örömszerző ajándékot hálásan hoztátok, hogy felajánljátok annak, akitől kaptátok. Tudnélik az Úrnak, hogy tegye őt a maga szövetségesévé. Amikor itt megkereszteljük őt, és rákerül a szövetség jele, tudnélik a keresztvíz, Isten az ő nagy irgalmasságából és az Úr Jézus áldozatáért a maga szövetségesei közé sorolja őt. Az Anya Szent Egyház tagjai közé számlálja. Rátok pedig, mint szülőkre és keresztszülőkre és nagy feladatot bíz, neveljétek őt úgy, hogy azt a valakit, aki őt már kisgyermekként a szövetségesei közé sorolta, megismerhesse. Megismerhesse Jézus Krisztus személyén keresztül az Isten. Felragyoghasson előtte Jézus Krisztus szeretete, az ő hűsége, az ő jósága, az ő szentsége. Ezért járjatok előtte példaadóan. Adjatok neki példát az Úr szeretetében, szava iránti bizalomban, a neki való engedelmességben. Szeressétek őt az Úr szeretetével, és neveljétek őt az Úr tanácsai szerint, ne a világ elvárásai és tanítása szerint. Tanítsátok őt a Bibliára, ahonnan megismerheti Jézus Krisztus, és általa Isten. Tanítsátok imádkozni, beszélgetni az Úr Jézussal. Hozzátok kiskorától kezdve ide a gyülekezetünkbe is, ahol ugyanazt hallhatja és értheti meg, amit otthon is, tőletek is hallhat és megérthet. És imádkozzatok érte, hogy az Úr Jézus áldja meg őt élő hittel, hogy egyszer, ha felnő, tudatos fejjel is igen mondhasson az Isten szövetségére, az Isten kegyelmére, szeretetére, és neki élő ember lehessen. Imádkozzatok azért, hogy a nevével összhangba kerülhessen az ő élete. Mert a Krisztóf, az így a görögből eredés, a Krisztoforosz névből jön, ami azt jelenti Krisztus hordozó. Krisztus hordozó. Lehessen ő a szívében, az életében, annak a Jézusnak a hordozója, akiért őt az Isten már most az ő szövetséges népébe sorolja. Legyetek tehát imádkozó szülők, és hadd mondjak nektek most még egy számomra nagyon kedves imádságot, amit szívetekre helyeznék majd írásba, és odaadom nektek. Ezt 1550-ben írta egy Sziráki Balázs nevű testvérünk. Bizodalmas szívvel hozzád folyamodunk, szerelmes társommal tégedet imádunk, velünk jótétedről hálát adunk, dicsérünk és áldunk, téged magasztalunk. Az mi életünkben tarts meg egészségben, tiszta szeplő nélkül egymás szerelmünkben, keresztjén nép közt jó hírben és névben, erősíts meg holtunkig nagy tisztességünkben. Lásd meg, kegyes atyánk, a mi házasságunkat, lelki-testi jókkal víg társaságunkat. Adj te kedved szerint nékünk magzatokat, nagy, szép, engedelmes fiakat, lányokat. Azokat mi vélünk sokáig éltessed, kegyelmességeddel őket legeltessed, keresztjén nép közt meggyökeresztessed, ágakat terjesszed, elszélesítsed. Sok gyenge veszőcskék tőlük származzanak, mint szép termőfák ugyan ágazzanak, megvirágozzanak, gyümölcsöt hozzanak, kiket vénségünkben szemeink lássanak. Hát imádkozzatok értük, hogy az Úr adja meg nekik ezeket a dolgokat. Most miután azzal a szándékkal jöttetek, hogy megkereszteljük harmadik kisgyermeketeket is, kérdezlek benneteket egyházunk rendje szerint, akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba, a keresztség által befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk. Ígéritek-e, hogy kisgyermeketeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről a hitről majd ő maga is a konfirmációkor önként tegyen vallást a gyülekezet előtt. Ha ígéritek, mondjátok hangos szóval. Ígérjük. Isten adjon nektek erőt, ígéretetek és fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig, kedves testvéreim, fönnállva mondjuk el a keresztények hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámad. Felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kristó, Kristóf János, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben, legyél áldott, hogy áldássá is lehess. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és Isten tiszteletünk folytatásaképpen énekeljük a 197. énekünk harmadik versét. A 197. énekünk harmadik versét, ami így kezdődik. Gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben, Szentlélek Istennek szentségét szívünkben. Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt leveleiből, a Kolossé beliekhez írt levél első részének 16. verséből, annak is második feléből. Ahol Jézus Krisztusról mondatik, mindenek őreá nézve teremtettek. Kedves testvérek, a gondolkozó embert mindig is foglalkoztatják a létkérdések. Az elmúlt vasárnap is egy ilyen létkérdésről beszéltünk, tudnélik arról, hogy mi a boldogságnak a megoldó képlete. A híres Vincent van Gogh három kérdést írt fel egy festő vászonra: honnan, hová és miért? Honnan, hová és miért? E háromból most az utolsóval foglalkoznánk. Miért? Tudnélik, azt kérdezte a festő, miért élek? Mi az, amiért a földi életem során szenvedek, küzdök? Mi az életem legfőbb és végső célja, aminek mindent alárendeltem, aminek egész életemet odaszenteltem? Mi az, ami az életemet, a perceimet, az órámat, a napjaimat, éveimet harmonikus egységbe ötvözi? Azt hiszem, elsősorban ez a kérdés foglalkoztatta Van Goghot is. Elsődleges kérdése nem az volt, hogy ezt vagy azt a képet miért festette. Vajon csak azért, hogy eladja, vagy gyönyörködött benne, vagy hogy pénzt kapjon érte, vagy valami másért? Nem ez volt a fő kérdése, hanem az, hogy miért él. Hogy miért festi azt a képet tulajdonképpen. Szeretném ma ezt a létkérdést fölvetni köztetek is, mert ma is az egyik legfontosabb kérdés, hogy végső soron miért élünk. Egészen személyesen én miért élek? 40, 60, 80 évet? Mi a célja az életemnek? Miért születtem ide? Mi az a küldetés, amit nekem itt teljesítenem kell? Mi az, amiért élve tényleg elmondhatom, hogy nem élek hiába? Mert ez a végcélom értelmet adott életem eddigi szakaszának, munkálkodásomnak, családi életemnek, öregségemnek, pihenésemnek, szenvedésemnek, küzdelmeimnek, ünnep és hétköznapjaimnak. Mi az, amit nekem itt teljesítenem kell? Miért élek? Mi az, ami miatt elmondhatom a halálom előtt, hogy nem éltem hiába? Visszanézve azt mondom majd, hogy küldetésemet teljesítettem. Talán az, hogy felneveltem a gyerekeimet? Talán az, hogy amíg tudtam dolgozni, ezt vagy azt elvégeztem? Néha fölástam a kertet, vagy meggyógyítottam egy-két beteget? Vagy fölépítettem valamit? Vajon meghalhatok-e úgy, mint Jézus a kereszten? Azzal a felkiáltással, hogy elvégeztetett. Mert úgy tűnik, hogy ő ezzel a kiáltásával bejelentette az atyának is, meg a világnak is nekünk, hogy amiért ő ide küldetett, azt a fő küldetést elvégezte. Vajon meg tudok-e majd így halni? Ezzel a nyugalommal, ezzel a békességgel, ha szabad így mondanom, hogy elvégeztem a küldetésemet. És most, atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. Miért élek? Az első gondolatkör, amire szeretnék, vagy kérdés helyesebben szólva, amire szeretnék választ keresni, hogy van-e természet feletti életcélunk? Nos, természetesen vannak céljaink, mert célok nélkül nem bírunk élni. A többség manapság az életét ilyen szakaszokra, részekre bontja, és azt keresi, hogy ezeknek az egyes szakaszoknak mi lehetne a célja, ami ennek az adott szakasznak valami értelmet ad. Mi az, aminek a szolgálatában az életemnek ezt a szakaszát, ezeket a hónapokat vagy éveket eltöltöm, ami értelmet ad ezeknek. Most például fiatal ember vagyok, most az a célom, hogy tudom én, leérettségizzek. És az, ha megvan, akkor az értelmesé tette az odáig vezető utamat, erőlködéseimet. Most én egy sportoló vagyok, és azért küzdök, mert ott lebeg előttem, hogy én szeretnék kijutni az olimpiára, és ott lehetőleg valami jó helyezést elérni. És én most azért küzdök, azért élek az életem ezen szakaszában, hogy azt a célt elérjem. És az a cél az most értelmet ad a mostani erőlködésemnek. Most én egy egyetemista vagyok, akkor én szeretnék tudást szerezni, minden tudást, amit lehet itt az egyetemen összeszedni, begyűjteni, hogy majd annak idején azt a munkát, amiben beállok, reménység szerint, azt el tudjam valahogyan jól végezni. Most már én dolgozom, akkor a célom az, hogy pénzt szerezzek vele, valami gazdagságot szerezzek vele, valami viszonylagos jólétet tudjak biztosítani magamnak, a családomnak. Én már egy háziasszony vagyok, akkor szeretnék egy jó ebédet főzni, ha ilyen egészen triviális dolgot is szabad mondanom, az a célom, hogy egy jó ebédet főzzek ma. Kalandvágyó ember vagyok, az a célom, azért küzdök, mert szeretnék eljutni ide vagy oda a világba, meghódítani a Mont Blanc-t, vagy fölmászni a, nem tudom, Mont Everestre, vagy leszállni a tenger fenekére. Szeretném átélni ezeket a tapasztalatokat, ezeket az élményeket, és azért élek, hogy ezt erre szert tehessek. Vagy van, aki azt mondja, azért élek, hogy használjak másoknak. Használjak másoknak. Azért élek, hogy létrehozzak valami maradandót, és valami dicsőséget szerezzek a nevemnek, hogy márványba véssenek engem. Lehetne sok ilyen célt felsorolni, testvérek, amiket az emberek úgy maguk elé tűznek, na ezért, most ezért, most ezért, most ezért is, meg azért is. Ha ezeket a célokat szemügyre vesszük, testvérek, akkor a sokaságuk mellett feltűnik még egy-két dolog. Például az, hogy ezek a célok mind egytől egyig az ember által meghatározottak. Ezeket a célokat vagy én tűzöm ki magamnak, ugye, mint egy ember, vagy más emberek tűzik ki elém. A szüleim, vagy a tanáraim, vagy a média, a reklámok által kitűzi elém, mindig emberek határozzák meg ezeket a célokat, amikért aztán küszködök, harcolok, nyomulok. Aztán a másik, ami feltűnik, az, hogy ezek a célok, testvérek, teljesen evilágiak, teljesen horizontális célok. Nincs köztük egy sem, ami a horizont fölött állna. Vagyis túl lenne ennek a világnak a dolgai. Még a legmagasabb rendű felsorolt célok is, vagy felsorolható célok is, mind immanens, evilági célok. Egytől egyig. A vagyonnak nincs köze a mennyhez. A diplomának az Istenhez, az egzotikus nyaralásnak az Isten országához, a plazma tévének a Bibliához, a doktori címnek Jézus Krisztushoz, mind teljesen evilági. Teljesen evilági. Éppen ezért belepi őket a mulandóságnak a pora. A mulandóságnak a pora. Az összes cél szürke, poros cél, testvérek. Szürke, poros cél. Akármilyen nemeseknek is tűnek. Egyébként a nemeseket általában az emberek nem tudják meghatározni, hogy ez pontosan mit is jelent. De menjünk tovább. A harmadik, ami föltűnik ezekkel kapcsolatban, testvérek, hogy bármelyiknek az elérését meg tudja akadályozni a halál. Bármelyiknek. Legyen akármilyen nemesnek tűnő, én élek a népemért. Hogy emberek, segítsek az emberek. Bármilyen nemes cél elérését meg tudja akadályozni a halál, ami ennek a földi világnak úgy tűnik, hogy a legerősebb törvénye. Ezt azért ugye ne felejtsük el. Végül a negyedik ismérve ezeknek a céloknak, ami nekem feltűnt gondolkodás közben, hogy elégtelenek. Elégtelenek. Talán ez volt, ami leginkább megdöbbentett, ugyanis nem tudnak az élet egészének, az életünk egészének értelmet adni. Úgy tűnik, hogy talán az egyes élet szakaszainknak igen, de az élet egészének nem. Persze, akik már ilyen filozófikusabban gondolkodnak, azok azt mondják, hogy ha az élet egészének nem tudnak értelmet adni, akkor az egyes szakaszoknak hogyan tudnak értelmet adni? Akkor ott is csak látszólag tudnak értelmet adni. Ez olyan, mint hogyha valaki ugye azt mondja, hogy most elmegyek kistelekre, utána elmegyek, mit tudom én, Pusztaszerre, onnan folytatom az utamat nagyon céltudatosan Szentes felé, majd visszakanyarodok Baksra, de valaki azt mondja, állj, hova mész? Ja, azt nem tudom. Akkor mi értelme volt elmenni kistelekre? Mi értelme volt elmenni Pusztaszerre? Mi értelme az egésznek? Ja, azt nem tudom. Talán semmi. Értitek? Elégtelenek ezek a földi célok, mert ha mi értelme volt elérni a diplomát? Mi értelme volt ennek? Mi értelme volt annak? Eljutottam ide is, oda is. Szertettem erre az élményre. De miért? Az élet egészének, testvérek, nem tudnak értelmet adni ezek a célok, de még a részlet szakaszoknak is csak látszólag. Csak látszólag, testvérek. Ráadásul, na hát az emberek néha azzal vigasztalják magukat, hogy na hát nincs is az életnek egy ilyen nagy-nagy végcélja valahol, hanem az életünknek a nagy célja az, hogy ezeket a kis célokat el tudjuk érni. Értitek? Az a cél, hogy elmenjek ide, meg oda, meg amoda, de miért? Az már nem érdekes. Az a lényeg, hogy jártam kisteleken is, meg voltam itt is, meg voltam ott is. Hogy hova megyek, azt nem tudom, mert nem hazatartok például. Nem is érkezek meg soha sehova. Sovány vigasz. Aztán azért is elégtelenek ezek a célok, testvérek, mert tulajdonképpen Az életben egy csomó célt nem is tud elérni az ember, amit maga elé kitűz. Hát én ki hiába tűzöm ki, hogy fölmászok a Mount Everest tetejére, nem fogok tudni fölmászni. Vagy bármi példára gondolhattok. Vannak, akik lehetetlen célokat tűznek maguk elé, vannak, akik lehetőségeik szerinti célokat igyekeznek meghatározni, de nem tudják elérni azt se. És ha nem tudják elérni, akkor ez egy borzasztó, frusztráló, lehangoló, borzasztó érzés az embernek. Borzasztó érzés. Ismeritek ezt? Na hát akkor mi értelme volt az egész küszködésnek? Lehet, hogy 2 évig, 3 évig, 5 évig küszködtem, harcoltam, és végül nem bírtam megszerezni a diplomámat. Mi értelme volt akkor az egésznek, ha nem bírok célba jutni? Küszködök a népemért, hogy valahogy kikászálódjon ebből a nagy nyomorúságból, amiből benne leledzik, ugye? De nem akar belőle kijutni? Mi értelme van ennek? Lehet, hát valahogy vigasztalgatjuk magunkat, hogy hát legalább most próbáljunk valamit. Tehát nem látjuk, hogy célt érne ez a nagy erőfeszítésünk, nagy erőlködésünk. És ez frusztrál minket. Aztán ezek a célok nem képesek értelmet adni az élet bajainak, testvérek. Van egy csomó baj az életben, nem? Bejön egy betegség, bejön az, hogy meghal valaki, bejön az, hogy elküldenek a munkahelyemről. Na, akkor mi értelme volt az eddigi szakasznak? Mi értelme van ennek a nyomorúságos időszaknak, amiben most élek? Nem tudom. Nem tudom, mi az értelme. Értelmetlennek tűnik a szenvedés, a nyomorúság, a baj, a tragédia. Hiába van előttem a nagy cél, hogy én föl akarok mászni a Mount Everestre, vagy segíteni akarok az embereknek, vagy mit tudom én, a családomat föl akarom nevelni, amikor képtelenné válok rá. Elégtelenek ezek a célok, testvérek. Sokan persze, hogy egy kicsit tovább lépjek, azt állítják, hogy már eleve a kérdés feltevésünk is rossz. Ezzel el lehet minket intézni. Tudnélik azt, hogy van-e természet feletti végcélünk, ez már egy rossz kérdés, amire csak rossz választ lehet adni. Mint ahogy a Galaxis Utikalauz Stopposoknak című filmben egy számítógépet kérdeznek arról, hogy mi az élet értelme. És erre a válasz az, hogy 42. Ugye ez egy buta kérdésre egy buta válasz. Nem lehet mást válaszolni. Egy buta kérdés, egy buta válasz. Nos, a jelek arra mutatnak, testvérek, hogy a legtöbb ember manapság már beletörődött abba, hogy csak ilyen rövidebb, hosszabb távú céljaik vannak, amiket maguknak tűztek ki, meg amit emberek tűztek ki eléjük, amik teljesen földiek és sok szempontból elégtelenek ahhoz, hogy az életüknek valódi értelmet adjanak. És a részeket valóban egy harmonikus egészbe foglalják. Ezekért küzdenek, harcolnak, de nem tudnak választ adni arra, hogy mi értelme az életemnek. És azt mondják nekünk, hogy rossz a kérdésfeltevésünk. Nem gondoljuk, hogy ez egy rossz kérdés lenne, testvérek. A gyakorlat is ezt bizonyítja. Ugyanis ha egy embernek nincs természet feletti életcélja, akkor annak súlyos következményei vannak annak az embernek az életében. Hadd hivatkozzak itt újra a már egyszer emlegetett Viktor Frankl-ra. Ő volt az a világhírű pszichológus, orvos, aki számtalan vizsgálata után azt érzékelte, hogy az emberek legnagyobb része, úgy az Európai Unióban, mint Amerikában, akik olyan emberek, akik a céljaikat, hogy így mondjam, elérték, vagy pont úton vannak ahhoz, hogy elérjék, nagy erőbedobással, mert diplomások, mert gazdagok, mert jó társadalmi státusuk van, ezek az emberek mélyen, ahogy mondja, mélyen értelmetlennek látják az életüket. Az életüket. Mint hogyha ugye a kitűzött célok, amiket elért, el is értek, nem lennének elég ahhoz, hogy az életük egészének értelmet adjanak. Mi haszna az egésznek? És azt mondja ez az orvos, hogy az emberek ebbe, hogy az életüket mélységesen értelmetlennek érzik, ebbe belebetegszenek. Ezért találta ki ő az úgynevezett logoterápiát, ami egy pszichiátriai, egy pszichológiai módszer, amivel segíteni akarnak az embereknek. Nem segítenek azzal se egyébként, de legalább megpróbálják. A lényeg nem ez, hanem az, hogy egy ember, aki nem hívő ember egyáltalán, de rájött arra, hogy az embereknek kell, hogy legyen valami megfelelő minőségű cél, ami felé törnek, ami az életüknek valami célt, illetve értelmet ad, ellenkező esetben életuntá lesznek, depressziósá, sőt, hogy a statisztikai felmérései mutatják, az öngyilkosságba sodródnak emberek. Az életük értelmetlensége miatt. Tehát nem valami rossz kérdést teszünk mi itt fel, amikor elkezdjük boncolgatni ezt, hogy na mi az életnek az értelme? Az, hogy megfőzd a levest? Fölneveld a gyerekeidet? Elmenjél Tajvanra, vagy mit tudom én, Majorkára? Vagy sok pénzed legyen a takarékba, vagy szép házad legyen, vagy szép autód legyen? Ez az élet, segítsél az embereknek, segíts a népednek, ez az életnek az értelme? A második gondolatkör, amitre szeretnék egy kicsit terelni benneteket, mi ennek a természetfeletti életcél hiányának az oka? Hát keresztény szempontból, testvérek, az ilyen természetfölötti életcél hiányának az oka, legfőbb oka az ateizmus. Az ateizmus. A tudatos vagy a nem egészen tudatos Isten tagadás. Az, amikor az emberek kétlik, vagy egyenesen tagadják, hogy egyáltalán létezik valami természetfölötti valóság. Bármiféle természet fölötti. Az emberek, hogy így mondjam, csak az orrukig látnak, és azt mondják, csak az van, amit meg tudok fogni, amit látok. Csak ez van. Ezen túl nincs semmi. Nincs természet feletti. Csak természet alatti van, vagy csak maga a természet van. Nincsen más, mint ezek a megnevezett földi célok. Ezek mögött nincs már még egy felsőbbrendű, természetfeletti végcél. Aki, testvérek, Isten megtagadja, a szükségszerűen úgy kell, hogy gondolja, hogy nincs természetfeletti cél. Nincs. Csak az van, ami itt van. Ezért lehet élni, ami itt van. Ezért. Másért nem. Aki tagadja Istent, az Fangó kérdésére egyféle választ adhat. Hát élek a földi célokért. Amiket magam elé tűztek, meg amiket mások tűztek elé. Hogy ezeknek mi ad értelmet, azt nem tudom, nem is érdekel, nincs is olyan, ami ezeknek értelmet adja. Persze, ezzel azt mondják az ilyen emberek, testvérek, bármilyen különös ez, hogy nem tudom, hogy miért élek. Nem tudom, hogy miért élek. Nem tudom. Aki így gondolja, az előbb-utóbb Frankl doktornak a páciense lesz, esetleg valami zombi, ilyen izomagyú ember, kábítószeres, alkoholista, vagy depressziós, vagy más egyéb. Nincs más választás. Elhatalmasodik rajta a legsúlyosabb lelki betegség, az Isten tagadás és a hitetlenség, és egy élő halottá válik az illető. Egy élő halottá válik. Tele vagyunk ilyen emberekkel. Testvérek, nagyon különös dolog ez, hogy az ateista embernek tulajdonképpen nincs is más választása. Nincs más választása, mint az, hogy ezeket a földi célokat valahogy kitűzi maga elé, nem tudja maga se, hogy az jó lesz-e, vagy nem, mindegy, valamit kell. Kitűzi maga elé, aztán harcol, küszködik érte, vagy sikerül, vagy nem, röhögcsél közben, hazudozik közben, másokat letapos közben, nem érdekli, megy, hogy legalább azt a kis célt, amit magának ki. Az élet értelmetlenségének a tudatával a lelke mélyén küzd azért, hogy eljuthasson Majorkára. Nagyon irigylésre méltó helyzet. Lássátok meg, testvérek, ezt, hogy tulajdonképpen az ateizmus, az Isten tagadás az a legmélyebb oka ennek az értelmetlen életszenvedésének, ahogy ez a Frankl doktor mesélte és mondta, az Isten tagadás. Ezek a célok pedig, amiket itt a Földön kitűzünk, ezek, hadd mondjam azt, hogy ezek túlmutatnak azért magukon. Azért, ha belegondoltok, hogy milyen céljaitok vannak, ezek a célok túlmutatnak magukon. Tudják ők magukról, hogy nem tudják az életeteket értelmessé tenni. Tudják, hogy van túl rajtuk valami. És oda is mutatnak. Mintha azt mondanák, hogy jó, harcolj, értem, de lásd, hogy nekem is kell, hogy valamiért, ha elérsz, annak majd egy fölöttem álló cél fog értelmet adni. Van rajtam túl valami, lásd már túl rajtam. Szinte ezt kiáltják felénk ezek a földi immanens céljaink, testvérek. És tényleg van túl valami ezeken? Van, testvérek, van. Olyan jó lenne, szeretném, meg gondolom ti is szeretnétek megértetni az emberekkel, hogy van túl ezeken a földi célokon egy nagy végcél. A természet fölötti végcél. Amit egyszerűen nem lehet, vagy akit nem lehet pótolni. Nem lehet pótolni, hiába fogom elérni az olimpiai aranyérmet, ott állok a dobogón, egy pillanatra úgy érzem, hogy célba értem, de már is kell egy újabb cél. És a boldogságom egy pillanatig tartott, mert már is boldogtalan vagyok, és kezdhetem az egészet előről. Van túl ezeken egy felsőbbrendű cél. Milyen életcél van ezeken túl? Nos, testvérek, itt hadd térjünk át a harmadik gondolatkörünkre. Istenre vagyunk itt utalva. Istenre vagyunk utalva. Ő kell, hogy felvilágosítson minket, testvérek, arról, hogy mi a végcél. Vagy ki a végcél. Különben, ha ő nem szól hozzánk, akkor egyszerűen nem fogjuk tudni. Sötétbe fogunk tapogatózni. És maradunk abban a helyzetben, hogy nem tudjuk, hogy az életünknek mi az értelme. Mert nincs egy elég magasrendű célunk ahhoz, ami az életünket értelmessé tegye. Csak ilyen kis földi célok vannak, amik látszólag az egyes szakaszokat értelmessé teszik. Nos, testvérek, Isten válaszol nekünk a végcélra vonatkozó kérdésünkre, és azt mondja a Biblia lapjai nekünk, hogy a mindenség egészének a végcélja az Úr Jézus Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus. Ezt olvastuk innen a Kolossé levélből, hogy mindenek őre jár nézve teremtettek. Mindenek őre jár nézve teremtettek. Ez azt jelenti, ha lefordítjuk így a mi nyelvünkre, hogy mindennek ő a végcélja. Mindennek ő a végcélja. Az egész mindenségnek ő a végcélja. Ezt emberek mondták nekünk? Pál mondta nekünk? Az egyház mondja nekünk? Emberek találták ki ezt, hogy Jézus Krisztus a mindenség végcélja? Nem, testvérek, ezt maga Isten mondja nekünk a Biblia alapján, a Biblia lapjain. És ő maga az, aki Jézust ezzé tette. Ő maga tette Jézust ebbe a pozícióba, ha szabad így mondani, nem emberek. Isten maga határozta meg, hogy ki legyen ennek a mindenségnek a végcélja, ami az egész mindenség létének értelmet ad. És ez a valaki Jézus, testvérek. Nem csak az egész mindenség létének ad értelmet, hanem az egyes ember létének is Jézus ad értelmet. Az egyes emberi élet végcélja, testvérek, Istentől határozottan az Úr Jézus Krisztus. Ő, aki az egyes ember életének is valóságos és nem látszat értelmet ad. Valóságos értelmet, nem látszat, nem becsap, hanem valóságos értelmet ad a létezésünknek. Nem csak az egyes életszakaszainknak, hanem az egész létezésünknek. Ő az a természet feletti cél, aki az egész mindenség és a rész életének, létének is értelmet ad. Jegyezzétek ezt meg. Ezt vigyétek magatokkal. Egyszerűen nincs más abban a helyzetben, amiben Jézus van. Azt mondja a Filippi levélbe Pál apostol, hogy Isten olyan nevet adott neki, mert minden név fölött való e világban. Minden név fölött való. Nincs hozzáfogható személyiség. Mondhatod, hogy én a gyerekemért élek, ő is egy személyiség. Mondhatod, a férjemért élek. Jézus mellett a férjed és a gyereked eltörpül. Egy porszem, te is az vagy, én is az vagyok. Jézus neve minden névnél, Jézus személye minden személynél magasabb rendű. Ez a Jézus, testvérek, igen csodálatos dolog, hogy értelmet tud adni a résznek és az egésznek is. Ez egy igen csodálatos dolog. És az is csodálatos, hogy ez a Jézus a számunkra egészen megismerhetővé tette magát. Először is akkor, amikor eljött erre a földre. Mert hogy Jézus az Isten fia, itt járt ezen a földön közöttünk. Vagyis itt járt ezen a földön az a valaki, aki az egyes embereknek is, meg aki az egész mindenség létének is értelmet ad. A végcél itt járt köztünk. Ez fölfoghatatlan szinte a számunkra. Ez egy csodálatos dolog. És az is csodálatos, hogy noha mi személyesen nem találkozhatunk vele, mégis itt van a Bibliában nekünk leírva Jézusnak a személye. Itt áll előttünk, az egész Biblia róla szól. Ő áll a középpontjában. Isten bemutatja nekünk a Bibliában ezt a Jézust. És nézzétek őt, lássátok őt, ismerjétek meg őt, bízzatok benne. Mert ő ad az egésznek és a résznek és a ti életeteknek és az enyémnek is értelmet. Testvérek, ez az igazság sokféleképpen megközelíthető. Mondjuk Jézus mond ilyet a Jelenések könyvéből, hogy én vagyok az alfa és az omega. Ugye? Itt az omegára szeretném tenni a hangsúlyt. Az alfa és az omega görög ABC első és utolsó betűje, az omega, akihez mindenki megérkezik. Az egész, de emberiség, minden egyes ember egyszer ott fog állni az ő ítélőszék előtt, de az egész mindenség hozzáfut be, ha szabad így mondanom. Az egész teremtett mindenség hozzáfut be. Oda érkezünk, testvérek, Jézus elé. Részként is és egészként is. És ő lesz az, aki által Isten újra egybeszerkeszt mindeneket, ahogy megint az Efézusi levélben olvassuk. Ő az, aki által Isten az egész mindenséget és aznak a részeit is újra egy harmonikus egységbe rendez. Amit a sátán megrontott, az ember megrontott, Isten egyszer az kiküszöböl, és újra Jézus által hoz mindent egy harmonikus egészé. És tesz egy harmonikus egészé. Jézus, testvérek, rendkívüli személyiség. Nem szeretném, hogyha hozzászoknátok ehhez a Jézushoz. Én magam sem akarok hozzászokni. Róla üzeni nekünk ma Isten, nekünk, neked, nekem, hogy élj Jézusért. Élj Jézusért. Nem magadért, nem más emberekért, hanem érte, akit én állítok eléd. Ne földi dolgokért, ne ügyekért, ne a halálért, hanem érte. Ő legyen a fő célod. Ő, aki túl van a teremtett dolgokon. Ő, aki egy transzcendens cél, a legmagasabb rendű cél. Minden egyes ember számára. Higgy ő benne. Higgyél ő benne. Nem azt, hogy van, hanem bízd rá magad erre a Jézusra. És kövesd őt. Kövesd őt, kövesd az ő akaratát. Az összes keresztjén embertestvérek, aki a világban bármikor élt, és valódi keresztjén volt, a valódi keresztjének mind Jézusért élő emberek voltak. Jézusért élő és haló emberek. Megkérdezitek Calvint, hogy te miért élsz, Calvin? Azt mondja, nem miért, kiért élek. Jézusért élek. Elolvassátok az Institúciót, központjába kiáll. Mit gondoltok? Jézus. Nem a predestináció, nem is a római katolikusok gyűlölete, hanem a Krisztus. Krisztusért élő ember. Krisztusért élő ember. Testvérek, megkérdezitek Bachot. Te kiért élsz, Bach? Azt mondja, hát én a művészetér élek. Dehogy a művészetér élek. Hát odaírtam a műveim végére, hogy kiért élek. Soli Deo Gloria. Egyedül is ott van minden kis művének állítólag a végén, ugye a kis jegyzése. Mert ő mindent az Istennek, a Krisztusnak a dicsőségért igyekezett véghez vinni. Nem mindig sikerül ez, de mind érte él. Megkérdezitek a vértanúinkat. Te kikért élted? Kikért adtátok az élet? Az ügyér? Az egyházér? Dehogy az ügyér, dehogy az egyház. Hát miért? Élveztétek a mágiát? Nem. A Krisztusért. A Krisztusért. Testvérek, ha mi keresztjének vagyunk, akkor el tudjuk ezt mondani, hogy a szívünk mélyéből mi a Krisztusért élő emberek vagyunk. Azért a Krisztusért élsz, aki meghalt a kereszten és föltámadt a halálból. Aki megmutatta a halálában az irántad való mérhetetlen szeretetét. Mert megváltott a bűneidtől, és megváltott a kárhozattól is. Aztán a feltámadásában megmutatta az ő mérhetetlen hatalmát és erejét, mert ő a halálnál is erősebb. Ezért a téged szerető és mindenható Jézusért élsz valóban. Ha nem élsz ért, akkor még csak névleg, még csak külsőleg vagy keresztjén. Ha szívből már érte élsz, akkor valódi keresztjén vagy. Akkor valódi keresztjén vagy. Aki Jézusért él, ha szabad így mondanom, az megismerszik arról, hogy Jézus határozza meg az életét. Az egész életét Jézus határozza meg. Jézus fényébe éli az életét. Ez olyan, mintha mondjuk mondtam ezt a példát, hogy küzdök az olimpiai aranyért. Hát akkor az azt jelenti, hogy keményen kell dolgoznom, ugye? Hogy edzenem, és szenvednem, és fölkelnem, és az étkezésemet is, és mindent annak kell alárendelnem, hogy azt a célt én elérjem. Már most az egész jelenemet befolyásolja a végcélom. Ha én Jézusért élek, ő, mint élő személy, befolyásolja a hétköznapi életemet, testvérek. Befolyásolja. Ha én Jézusért élő ember vagyok, akkor az kihat arra, hogy hogy gondolkozok, milyen az értékrendem, hogy cselekszem a munkahelyemen, hogy nevelem a gyerekeimet, hogy végzem a szolgálatomat, hogy kapálok, hogy fejem meg az állatot, mindenre kihat. Mindenre kihat. Aki Jézusért él, annak Jézus irányítja az életét. Még azt is Jézus szabja meg, hogy milyen kis céljaim legyenek a hétköznap. Mert lehetnek kis céljaink, lehetnek. De a hívő azt kérdezi, Uram, nekem ezt a célt el kell nekem menni Majorkára? Uram, el kell nekem érni azt az olimpiai dobogót? Uram, hát milyen cél tűzöl te elém? Nem az a kérdés, én mit tűzök ki magam elé, meg a reklámok mit mondanak, meg az anyám mit mondott, hanem te mit mondasz? És én azért a földi célért akarok harcolni, amit tényleg te tűztél ki elém, hogy azt elérjem. De tudom, hogy nem annak az elérése ad értelmet a földi életemnek, hanem te. Mit mond Pál apostol? Azt írja, hogy az az ő célja, hogy a Krisztust megnyerje. Hogy a Krisztust átölelhesse, és a Krisztus is átölelje. Ez a végcél. Nem az, hogy meglegyen ez, és meglegyen az, és elvégezzem ezt és azt. Persze. Ha az Úr akarja ezt, és azt el kell érnem. De a végcél, ő, hogy a Krisztust megnyerjem. Jézus mérhetetlenül több, testvérek, mindennél. Mindennél és mindenkinél. Nos, tudd meg, hogy amíg nem Jézusért élsz, ezzel hadd zárjam le most a gondolatmenetünket, amíg nem Jézusért élünk, addig céltévesztett emberek vagyunk. A Biblia szerint ezt kell mondanom. Tudjátok, az egyik görög szó, amivel a bűnt jelöli a Biblia, az így hangzik, hogy hamartia, ami azt jelenti magyarul, hogy céltévesztés. Tudjátok, ki a céltévesztett ember? Nem az, aki mondjuk lopott, hazudott, meg nem tudom, mit csinált. Nem az a céltévesztett ember a Biblia szerint, nem. Az, aki nem Jézusért él, az a céltévesztett ember, testvérek. Ha nem Jézusért élsz, élhetsz akármilyen célokért itt a Földön, el is érheted őket, az életed mégis céltévesztett élet. Mert nem azért vagy, nem azért létezel itt, akiért létezned kéne. Az egész környezeted egyébként, a növények, az állatok, a Föld, minden tudja, hogy kiért van, ők tudják, hogy a Krisztusért vannak. És ők érte is vannak. Csak te nem vagy érte. Te vagy egy céltévesztett valaki, amíg nem Jézusért élsz. Bár csak eljuttatna mindnyájunkat, testvérek, ami Urunk oda, hogy szól hozzánk, tanít minket, és egyszer csak fölismerjük őt, hogy fölragyog előttünk a Krisztus. Fölragyog előttünk a maga fenségében, a maga dicsőségében. És a maga iránti bizalomra, szeretetre gerjeszti a szívünket, és egyszer csak kimondjuk azt magunkba, hogy Uram, eddig tényleg céltévesztett voltam, de mostantól kezdve én érted akarok lenni. És azt akarom, hogy te határozd meg az én jelenemet, az én itt és mostomat, hogy mit tegyek, mit gondoljak, hogy bánjak a pénzemmel, a gyerekeimmel, hogy milyen céljaim legyenek. Te határozd meg ígéd által, lelked által az én életemet. Mert én érted akarok élni. Célba értél. Akkor célba értél. Akkor jöhet a halál is. A célodtól nem fog elválasztani. A halál meg tudja akadályozni, hogy ne tedd meg azt, amit elterveztél itt a Földön. De a halál nem tud elválasztani a végcélottól, a Krisztustól, aki erősebb a halálnál. És aki a halálon, mint egy átnyúlva téged, magához fog ölelni, és magához fog vonzani. célba ért ember vagy, ha Jézusért élsz, akkor van az életednek értelme. Adja az Úr, hogy ilyen életünk lehessen mindnyájunknak. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy tanítasz minket ma is. Köszönjük néked, hogy elénk állítod a legnagyobb, a legmagasabb rendű célt, a te drága fiadat, a Krisztust. Segíts, Urunk, bennünket, hogy mi érte élő emberek lehessünk egytől egyig. Segíts, hogy ne csak földi célokért éljünk, és elsősorban ne földi célokért éljünk, hanem érte. Aki szeretett minket, és meghalt értünk, hogy megváltson minket a kereszten, és aki mindenkinél hatalmasabb, mert feltámadta halálból, és él ma is, ő az örökkévaló. Segíts bennünket, Urunk, hogy hihessünk a Krisztusban, rábízhassuk magunkat, és az életünk így egy egészen új cél szolgálatába álljon, a Krisztus szolgálatába. Hadd legyen a szívünknek az a vágya, mi Pálnak a szíve vágya volt, hogy csak a Krisztust megnyerje. Csak őt el ne védse. Hadd fusson a mi életünk, a mi egész valunk feléd. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy már itt is a földi életünknek is te adsz értelmet. Minden egyes kis elért eredményünknek is te adsz értelmet. És tudjuk, hogy az egész létünknek te adsz értelmet. Sőt, tudjuk, hogy az egész mindenség létének te adsz értelmet. Megvalljuk előtted, hogy felfoghatatlanul hatalmas vagy. És nem tudunk téged megragadni igazán. De kérünk, hogy segíts, hogy mégis valahogy gyermeki szívvel tudjuk magunkat rád bízni. Köszönjük néked, hogy szólsz hozzánk, hogy tanítasz minket ezekről az igazán fontos kérdésekről. Kérünk, ne szóljon a te igéd hiába. Áld meg, kérünk, a gyülekezetünket, áld meg templomépítési szándékunkat. Kérünk, hogy te rendelj ki erre minden szellemi, anyagi, szükséges fedezetet. Kérünk téged arra, hogy áld meg családjainkat, áld meg életünket. Kérünk külön azért a családért, akik elhozták ma kisgyermeküket megkeresztelni, hogy légy közöttük is, és áld meg az ő életüket, szívüket is. És attól, hogy szerinted való módon tudják nevelni a gyermeküket, és élni az életüket. Köszönjük, hogy megőrizted az édesanyát eddig a nehéz órákban is, és megadtad, hogy ezt a kisgyermeket is világra tudta hozni. Légy áldott érte, és kérünk, hogy áld meg nem csak őket, hanem minden kisgyermeket nevelő szülőt, házaspárt a gyülekezetünkben. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi városunkra, népünkre, országunkra. Látod az ateizmusnak az iszonyú erejét, mélységét. Látod, hogy mi ezt nem tudjuk legyőzni, nem tudjuk megváltoztatni, de hisszük, hogy neked, Úr Jézus, van erőd ahhoz, hogy népünket jobb belátásra bírd. Kérünk, hirdettesd a te igédet, az evangéliumot, és vonj magadhoz minél több honfitársunknak a szívét és életét. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk még a betegeinket, a szenvedő testvéreinket. Kérünk, légy velük is, és gyógyító szereteteddel vedd körül az ő életüket. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, az életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdettem először is heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk, ha Isten is éltet. Hétfőn ifjúsági óránk van, kedden biblióóránk, pénteken este imaóránk, illetve énekkar, illetve pénteken még kisifi is van. Közben a hittanórákat is a szokott időben megtartjuk. Hirdetem a testvéreknek, az a presbiter testvérekre vonatkozik, hogy jövő héten, szerdán este 7 órakor presbiteri gyűlést tartanánk. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, tehát szerdán este 7 órára az ezévi költségvetést és a múlt évi zárszámadást kellene elfogadnunk. Végül hirdetem még, hogy elkészültek a gyülekezeti befizetések után az igazolások, akinek erre szüksége van, és kéri, és mindenképpen föl tudja használni, az jelentkezzen nálam, és elviheti. Az más, mint a Calvin alapítvány, más, mint az Isten kezébe, ez a gyülekezeti befizetések után való igazolás. Ha kéri valaki, akkor én azt át tudom majd adni. Most Isten tisztelet után, vagy akár kedden is Biblia óránál. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 455. éneket, ami éppen erről a végcél felé haladásról szól. 455, első, második, 8. és 9. versét énekeljük, és utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. Az első vers így kezdődik: testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség.